Jó estét kívánunk mindenkinek! Nagyon nagy számban jöttek össze a Tudomány Győrben mindenkinek Széchenyi Est előadássorozat harmadik szemeszterére. Nagy öröm számunkra, rendezők számára, az egyetem vezetése számára, hogy ennyi új arc, ennyi érdeklődő jelenik meg az egyetem tudományos előadásai iránt. A mai előadónk, szemeszterünk első előadója Losoncz Miklós professzor úr, Jean Monnet ösztöndíjas professzor, dékán helyettes, nemzetközi és elméleti gazdaságtan tanszék vezetője. Professzor úr kutatási területe a nemzetközi gazdaság. Egy nagyon aktuális és időszerű problémát, illetve témát vett elő, Magyarország Európai Uniós elnökségével kapcsolatos feladatokat, az ezzel kapcsolatos kihívásokat, európai feladatokat veszi sorba. Én át is adnám neki a szót, és önöknek pedig lesz kérdésre ideje, mégpedig az előadás végén. Tehát akinek kérdése lesz, kérem várja meg, lesz lehetőség kérdések feltevésére. Professzor úr, tarts meg előadásodat.
Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves érdeklődők! A mai előadásnak a témája Magyarország európai tanácsi elnöksége. Annál azért is vállaltam nagy örömmel a felkérést, mert az előkészítésben már hosszabb ideje részt veszek. A Magyar Tudományos Akadémia és a miniszterelnöki hivatal között létrejött szerződések alapján egy kutatócsoport foglalkozott, vagy foglalkozik immár 3 éve a magyar elnökség kérdéseivel. Ennek a kutatócsoportnak a tagja Ág Attila, a Corvinus Egyetem tanára, Vértes András, a GKI Gazdaságkutató ZRT elnöke, és a Széchenyi István Egyetemről én. Ennek a kutatási projektnek a keretében nagyszámú konferenciát rendeztünk. Sok publikáció jelent meg a kutatási eredményekről. A kutatás eredményei tartalmazó könyvekből legalább egy példányt leadtam az egyetem könyvtárának, tehát ott hozzáférhetők. És itt hadd mutassam meg a legújabb, legfrissebb kutatási jelentést, amely a 2009 és 2010 folyamán lezajlott eseményeket ismerteti, illetve a kutatási eredményeket tartalmazza. Az előadás keretében szeretnék foglalkozni a csoportos európai tanácsi elnökség általános kérdéseivel, a magyar elnökség fő vonásaival, a belga elnökség örökségével, a magyar elnökség napirendjével, ez lesz az előadás gerince. A magyar elnökség kockázati tényezőire is szeretnék kitérni, és a bennünket követő lengyel elnökségnek a prioritásait is szeretném röviden ismertetni. Itt a csoportos elnökséggel kapcsolatban előjáróban szeretném leszögezni, hogy Magyarország miniszterelnöke nem az Európai Unió elnöke, hanem az Európai Tanács, nem az Európai Uniónak, hanem az Európai Tanácsnak lesz a soros elnöke 2011. január 1-je és január 30-a között, hát illetve nem lesz, mert már a soros elnökségi periódus él, érvényben van, tehát már az Európai Tanács soros elnöke a magyar miniszterelnök. Az előzményekhez az tartozik hozzá, hogy 1974-ben az akkori európai közösségek kormányfői és államfői párizsi csúcsértekezletükön döntöttek arról, hogy intézményesítik az ilyen jellegű találkozókat. Tehát 1974-től Giscard d'Estaing francia elnök, illetve Helmut Schmidt német kancellár megállapodása alapján beszélhetünk Európai Tanácsról. Az Európai Tanács, az európai integráció, ez ugye névváltozásokon ment át. Az Európai Unió államfőiből és kormányfőiből áll, attól függően vesznek részt államfők ezeken a tanácskozásokon, hogy van-e végrehajtó hatalmuk. A gyakorlatban egyébként a tagországokat a kormányfők képviselik, három kivétellel, Franciaország elnöki köztársaság, Finnország szintén elnöki köztársaság, tehát a köztársasági elnöknek nagyobb a befolyása, hatalma, kompetenciája, mint a miniszterelnöknek, és ugyanez vonatkozik Romániára, ahol ugye a román köztársasági elnök képviseli az országot az Európai Tanácsban. Ahhoz, hogy ez a tanácskozás sorozat működjön, minden fél évben más-más tagállam kormányfője vagy államfője látta el az elnökség funkcióit. Ez volt az úgynevezett soros elnökségnek az intézménye. A soros elnököt pedig segítette az előző féléves periódus soros elnöke és a következő féléves periódusnak az elnöke, tehát minden fél évben más és más ország kormányfője vagy államfője látta el ezt a funkciót. Ezt intézményesítették 2006-ban az Európai Unióban, ettől kezdve trió vagy csoportos elnökségről beszélünk, a három ország tevékenysége összekapcsolódik, tehát adott esetben jelenleg a magyar elnökség, a minket megelőző belga elnökség, illetve a belga elnökség előtt ugye Spanyolország töltötte be a soros, látta el a soros elnöki funkciót, ennek a három országnak a tevékenysége összekapcsolódik. A soros elnökség intézményét a 2009. december 1-én hatályba lépett Lisszaboni szerződés is tartalmazza, megerősítette, jogi formát kapott a csoportos elnökség intézménye, és hát ettől a csoportos elnökségtől a stratégiai szemlélet erősödését várják egyfelől, másfelől pedig az Európai Tanács működésében nagyobb folyamatosságra van mód akkor, hogyha a három egyenként fél éves időszakra elnöklő ország államapparátusa összehangolja tevékenységét, együttműködik. Közben változás történt az Európai Unió szervezeti rendszerében is. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke lett a Lisszaboni szerződés értelmében. Gondolom tudják a tisztelt résztvevők, ez Van Rompuy, Herman Van Rompuy volt, vagy Rompuy, volt belga miniszterelnök, tölti be ezt a funkciót, 2,5 évre választották meg az Európai Tanács elnökének. A soros elnökségről még annyit, illetve a csoportos elnökségről még annyit szeretnék elmondani, hogy sajátos módon állították össze az egyes hármas csoportokat, törekedtek arra, hogy ezekben a hármas országcsoportokban legyenek kisországok, nagyországok, régi tagállamok, új tagállamok, déli országok, északi országok, fejlettebbek, kevésbé fejlettebbek. Tehát valamilyen formában leképezzék az Európai Unióra jellemző sokféleséget, változatosságot. A csoportos elnökségre készülő országok képviselői programot készítenek. Az úgynevezett elnökségi program az nem más, mint az elnökség idején napirendre kerülő különféle politikai témáknak, jogszabályjavaslatoknak, Európai Uniós eseményeknek a tervezése. Tehát itt politikai témákat dolgoznak fel, jogszabályjavaslatokkal foglalkoznak, és természetesen ezekhez kapcsolódnak bizonyos események. Sajátos vonása még a csoportos elnökségnek az, hogy vannak bizonyos korábbi kötelezettségvállalások, ezek meghatározzák a csoportos elnökségeknek a napirendjét, politikai kötelezettségvállalásokról van szó nagy részt. Ezekkel a kötelezettségvállalásokkal természetesen foglalkozni kell, ezeket nem hagyhatják figyelmen kívül az érintett politikusok, illetve államigazgatási szakemberek. És hát a tapasztalat az, hogy vannak váratlan vagy várható események, az események, az aktuális események, a mindenkori események pedig gyors intézkedéseket tesznek szükségessé, intézkedéseket diktálnak, olyanokat sok esetben, amelyekre nem lehet felkészülni, vagy nagyon nehéz felkészülni. A csoportos elnökség kétfajta programot készít, az egyik a stratégiai keret, amely a legfőbb politikai célokat foglalja össze, a másik pedig az úgynevezett operatív program, ugye a kétféle terve elnevezéséből már le lehet vonni a megfelelő következtetéseket, ugye az operatív program pedig a stratégiai programnak a részletezése, mondhatjuk úgy, hogy operacionalizálása, tehát nem nagyon szerencsés kifejezés, de utal arra, hogy a stratégiai tervben meghatározott prioritásokat kell a mindennapok nyelvére lefordítani, intézkedések formáját kell, hogy öltsék ezek a célok, prioritások. Ami a magyar elnökséget illeti, ez egy rendkívül összetett feladat, egy sajátos közvetítő szerepet kell betöltenie Magyarországnak, azoknak, akik részt vesznek az elnökségi programban. Ez a közvetítő szerep politikai jellegű, diplomáciai jellegű, szakmai jellegű és természetesen kommunikációs feladat. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy az Európai Uniós elnökség, vagy pontosabban az Európai Tanácsi elnökség nem a nemzeti érdekek érvényesítésének az eszköze, itt erre nincs mód, sőt éppen ellenkezőleg, ha egy ország nagyon erőteljesen, határozottan szeretné a saját érdekeit érvényre juttatni az elnökség idején, ez visszatetszés szül, kontraproduktív lehet, az ellenkező hatást éri el. Egyébként is nagyon finoman kell és szabad a nemzeti érdekeket érvényesíteni az Európai Unióban. Ennek megvan a maga szabályrendszere. Mindenképpen tanácsos és szükséges az alapszerződésekre hivatkozni, az Európai Unió értékeire, célkitűzéseire hivatkozni, és ugye ebbe a kontextusba lehet ágyazni aztán a nemzeti érdekeket, rámutatva arra, hogy ezek a nemzeti érdekek igazából az Európai Unió célkitűzéseinek az érvényre juttatását, megvalósítását is szolgálja. Tehát a lényeg az, hogy itt nincs mód a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére, minden ellenkező híresztelés és értelmezés ellenére. Fölvetődik még ugye az a kérdés, hogy ez a magyar elnökség egyfajta háttérelnökség lesz-e, sokan tartanak ettől. Hát erre a kérdésre nehéz válaszolni, minden esetre majd, ha az elnökséget értékeljük, akkor ki lehet térni erre is. Ugye a háttérelnökség fölvetése az emögött az a felismerés húzódik meg, hogy azért a soros elnökség munkáját nagyon sok Európai Uniós intézmény segíti, az Európai Unió tanácsának az apparátusa, az Európai Bizottság apparátusa, tehát az elnökség mozgástere az ebben az értelemben meglehetősen szerény. Minden esetre az elnökség kihívás Magyarország számára, nem csak kihívás, hanem lehetőség is. Az, hogy milyen sikere lesz ennek az elnökségnek, mennyire lesz sikeres a magyar elnökség, ez nagyon hosszú időre meghatározza Magyarország nemzetközi tekintélyét, megítélését, nemzetközi imázsát. Itt már említettem más összefüggésben azt, hogy a mozgástér az meglehetősen szűk. Erre utal az, hogy a napirend 80%-ban adott, örökölte Magyarország a politikai kötelezettségvállalások alapján, a korábbi kötelezettségvállalások alapján a napirendet, politikai kötelezettségvállalások alapján, illetve az előző elnökség szintén, az előző elnökség, Magyarországot megelőző elnökség, illetve a magyar csoportos elnökséget megelőző elnökség tevékenysége is nagyon nagy mértékben meghatározza a napi rendet. Hát az úgynevezett magyar hozzáadott érték az körülbelül 20% lehet becslések szerint. Ez az, ami a magyar kezdeményezésekhez kapcsolható, köthető, illetve hát van egy ismeretlen faktor, egy bizonytalansági tényező, nagyon sok olyan esemény következhet be, amire az elnökségre való felkészülés során senki nem gondolt. Előre nem látható eseményeket kellett, illetve kell kezelni, tehát például az 2007-ben az Egyesült Államokban kezdődött globális pénzügyi és gazdasági válságot nem nagyon látta előre senki, felelős tényezők semmiképpen. Ez sajátos kihívás elé állította az európai tanácsi elnökségeket is abban az időszakban. Ugye említettem azt, hogy előttünk Belgium volt a soros elnök. Tudjuk azt, hogy Belgium súlyos belpolitikai problémákkal küszködik, ha jól emlékszem, több mint 250 napig nem volt kormánya Belgiumnak. Annak ellenére, hogy nem volt kormánya az elnökség alatt, sikeres volt a belga elnökség, ez nagy mértékben betudható a belga államigazgatás hatékonyságának, a belga államapparátus kiváló munkát végzett az elnökségi feladatok végrehajtásával összefüggésben. Az Európai Uniós költségvetést, a 2011. évi Európai Uniós költségvetést sikerült elfogadtatni a belga elnökség idején. Jelentős előrehaladás történt az úgynevezett stockholmi program végrehajtásában. Ugye ez a stockholmi bel- és igazságügyi program, ez a jogérvényesülésre vonatkozik, a polgárok biztonságát és védelmét célozza, ennek érdekében dolgozták ki ezt a programot. Ugyanígy a belga elnökség alatt állították fel az Európai Külügyi Szolgálatot, amelyről a Lisszaboni szerződés intézkedett. Ugyancsak a belga elnökség idején hozták létre a pénzügyi felügyeleteknek az új rendszerét, és hát a belga elnökség ideje alatt kellett intézkedéseket hozni a görög és az ír úgynevezett szuverén adósságválság ügyében. Tudjuk azt, hogy ugye Görögországot és Írországot kicsit leegyszerűsítve az államcsőd fenyegette, az államcsőd veszélye állt fent, és ezt kellett elhárítani, ez történt a belga elnökség idején. Végül a Nyugat-Balkánon is előrehaladás történt. A magyar elnökség keretében több prioritást határoztak meg. Az első az egy gazdasági prioritás, gazdasági növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért, így foglalható össze ennek a tartalma. Erősebb és koherensebb Európai Unió felé történő elmozdulás, ez a második prioritás. Polgárbarát Európai Unió kialakítása és a bővítés és a szomszédságpolitika alkotja a további prioritásokat. Röviden szeretném áttekinteni ezeket a prioritásokat. Ugye a gazdasági növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos prioritás az a gazdasági kormányzás és a gazdaságpolitikai koordináció problémái köré csoportosítható. Itt az Európai Bizottság elkészített 6 jogszabályjavaslatot, ezzel foglalkozott az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsának formációi is, áttekintették ezeket a jogszabályjavaslatokat. Ezeknek az elfogadtatásától nagy mértékben függ a magyar elnökségnek a sikere. Egyelőre konzultálnak a tagállamok illetékesei a jogszabályjavaslatokról. Sok esetben társadalmi vitára is van mód, tehát akinek van véleménye, az letöltheti az Európai Unió honlapjáról ezeket a jogszabályjavaslatokat, és megírhatja a véleményét az Európai Bizottságnak. Ezt fölteszik egyébként az Európai Bizottság honlapjára ezeket a véleményeket. Ugye itt ezek a gazdasági jellegű jogszabályok, ezek nagyon szorosan összefüggenek a legutóbbi globális pénzügyi és gazdasági válság kezelésével. Tehát itt szó van például a költségvetési szabályokat megszegő országoknak a szankcionálásáról, ez kapcsolódik az úgynevezett stabilitási és növekedési paktum reformjához. Szó van az államadósság nagyságának a szabályozásáról, ugye növekvő államadósság súlyos következményekkel járhat, mint láttuk ezt Görögország, illetve Írország esetében. Foglalkoznak különféle versenyképesség mutatókkal, illetve a tagállami költségvetések vizsgálatáról is szó van. Az egyik javaslat értelmében a tagállamoknak előzetesen véleményeztetésre be kell nyújtaniuk a következő évi költségvetésüket, ugye az Európai Bizottsághoz, illetve el kell juttatniuk a többi tagállamhoz, és ezek a bizottság, illetve a tagállamok véleményezik a költségvetés tervezetet. Ahhoz, hogy a válságkezelés megfelelő pénzügyi hátterét is biztosítani lehessen, a Lisszaboni szerződés módosítására is szükség van. Ugye itt korábban már létrehozták az úgynevezett európai pénzügyi stabilitási eszközt. Ehhez az Európai Unió hozzájárulása 500 milliárd euró volt, és 250 milliárd eurót helyezett kilátásba a Nemzetközi Valuta Alap, de ez csak 2013-ig működik. Ebből az eszközből kapott támogatást, ha jól emlékszem, 85 milliárd eurót Írország is nemrégiben. Ezt a pénzügyi stabilitási eszközt szeretnék az Európai Unió tagállamai állandósítani, intézményesíteni 2013-tól. Ugye a jelenlegi konstrukció az hatálya 2013-ban lejár, és ehhez kell a Lisszaboni szerződést módosítani. Hát néhány mondatos módosításról van szó, de hát ez egyébként embert próbáló feladat. Ugye a Lisszaboni szerződést, általában az alapszerződéseket kormányközi konferencia keretében hozzák létre és fogadják el. Ugye hát a módosításhoz is valami ilyesfélére lenne szükség. Ez állandó vitákkal jár a dolog természetéből adódóan. Itt most ugye egy konkrét problémára kell koncentrálni, tehát a viták is valószínűleg megfelelő mederben tarthatók, különösen akkor, hogyha megvan a többségi akarat a szerződés módosítására. Végül ugye ehhez a témához tartozik a pénzügyi szabályozás megújítása, itt a hitelminősítőkre, az úgynevezett származékos piacokra vonatkozóan kívánnak újabb szabályokat, szigorúbb szabályokat kialakítani. A hitelminősítők jelentős mértékben felelősek a globális pénzügyi válság kirobbanásáért és tovaterjedőséért, ugyanígy ugye túlburjánzott spekuláció, amely a származékos piacokkal hozható kapcsolatban szintén szerepet játszott, és kiemelkedő szerepet játszott a gazdaságban. Ugye itt most szabályozási változtatásokat határoztak el az Európai Unióban. Ami az erősebb és koherensebb Európai Unió felé történő elmozdulást illeti, itt igen nagy jelentősége van a roma integrációnak. Az Európai Unió tagállamaiban 10-12 milliósra becsülik a roma népesség nagyságát. Óriási probléma, Magyarországon ezt tudjuk, különösen nem kell ecsetelni. Ennek a roma integrációnak a keretében az Európai Bizottság ez év áprilisáig kidolgoz egy keretprogramot. Ebben a keretprogramban meghatározzák a tagállamok főbb teendőit, mit kellene csinálni, mit lenne célszerű tenni a cigány lakosság, a roma lakosság integrálása érdekében. Magyarország az elnökség keretében ugye megfelelő irányba kívánja terelni az európai kormányokat és az európai közvéleményt ezen a területen. Továbbá a kormány szándéka az, hogy kidolgozza a fordulathoz szükséges politikai, társadalmi és kulturális egyetértést. Az erősebb és koherensebb Európa gazdasági dimenziójához tartozik az úgynevezett Európa 2020 stratégiának a beindítása. Ez az Európa 2020 stratégia a 2000-ben indított úgynevezett Lisszaboni stratégiának a folytatása. Ezt váltja fel, a Lisszaboni stratégiát váltja fel az Európa 2020 stratégia. Ez egy ilyen sajátos versenyképességi, növekedési és versenyképességi program. Ezt kívánják beindítani a magyar elnökség idején. Szorosan összefügg az Európa 2020 stratégiával az úgynevezett kohéziós politika. Az Európai Bizottság tavaly novemberben publikálta a legutóbbi kohéziós jelentését. Ugye itt összhangba kívánják hozni a kohéziós politikát és az Európa 2020 stratégiát. Ugye itt kohézión kicsit leegyszerűsítve társadalmi, gazdasági és területi kohéziót értenek, hát ezzel persze nem magyar, ez tautológia. Ebből kitűnik, hogy ugye a kohéziónak, az összetartásnak van három dimenziója, gazdasági, társadalmi és területi. Itt ugye a különbségek mérséklésére törekszik az Európai Unió, a gazdasági, társadalmi, illetve a területi különbségek mérséklésére. Hát ugye a területi különbségeket, a területi kohézió fogalmát a Lisszaboni szerződés vezette be, a korábbi alapszerződésekben ez nem szerepelt. Gazdasági dimenzióhoz tartozik az energiapolitika, ugye itt egy sajátos Európai Uniós energiapolitika kialakításáról van szó. Ennek folyamatban lévő része az energiahálózatoknak az összekapcsolása. Itt a szűk keresztmetszet a földgázhálózat. Ugye nagyon sok tagállam egy földgáz vezetéken függ, egy földgáz vezetéktől függ, amelynek a másik vége Oroszországban található. Ugye az energiafüggőséget lehet mérsékelni akkor, hogyha az Európai Unió tagállamainak a földgázhálózatát összekapcsolják. Ez folyamatban van, eredmények történtek már eddig is, eredményes volt ez a tevékenység, de folytatni kell ezt. Illetve ki kívánnak dolgozni az Európai Unióban egy energiastratégiát, 2020-ig tartó energiastratégiát és egy úgynevezett energiahatékonysági csomagot. Viták várhatók a közös agrárpolitikáról, illetve Magyarország javaslatot tett egy Európai Uniós vízpolitikára. A polgárbarát Európai Unió keretében napirenden van Bulgária és Románia csatlakozása a Schengeni övezethez. Ugye a Schengeni szerződés értelmében a tagállamok szigorú ellenőrzést folytatnak a külső határokon, az utasforgalomban. Viszont, hogyha valaki belépett, átlépte az Európai Unió külső határát, akkor szabadon mozoghat az egyes tagállamok között. Ugye ehhez a rendszerhez csatlakozna Románia és Bulgária, egyelőre elég jelentős a német és a francia ellenállás. Németország és Franciaország kormányának a képviselői arra hivatkoznak, hogy amíg az illegális bevándorlás nagy méreteket ölt, addig várni kellene Románia és Bulgária Schengeni övezethez történő csatlakozásával. A stockholmi programra kitértem más összefüggésben, ezt is folytatni kell, illetve Magyarország rá kívánja irányítani a tagállamok figyelmét a kulturális sokszínűségre és az európai értékekre. A bővítés és szomszédságpolitika igen hálás téma. A magyar elnökség alatt jó lenne befejezni a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal. 2011 első fél éveben talán erre sor kerülhet. Ez modellértékű lehet, ez a csatlakozási szerződés. Iránymutatás lehet más úgynevezett nyugat-balkáni országok Európai Uniós csatlakozásához, az Európai Unióba való belépéséhez. Megkezdődnek várhatóan Izlanddal is a felvételi tárgyalások, és várhatóan elfogadják 2011-ben az úgynevezett Duna stratégiát, amelyet majd az Európai Tanács fog jóvá hagyni ez év júniusában. 2011 májusában pedig egy úgynevezett keleti partnerségi csúcstalálkozót terveznek Magyarországon. A bővítés és szomszédságpolitika részét képezi még a csatlakozási tárgyalások folytatása Törökországgal, továbbá nyomon kívánjuk követni Macedónia csatlakozási kérelmét, és ugye Magyarország a soros elnökség keretében előkívánja segíteni a nyugat-balkáni országok Európai Uniós integrálását. Milyen kockázati tényezői vannak a magyar elnökségnek? Ugye, hát ha valaki kiáll a napra, akkor árnyéka is van, tehát vannak kockázati tényezők. Előre látni az előreláthatatlant, ez a mondás Barroso bizottsági elnök nevéhez fűződik, és hát azt a bizonytalanságot fejezi ki, ami a nem előrelátható eseményekhez, azoknak a kezeléséhez csatlakozik. Ugye az utóbbi években volt bőven részünk ilyen előre nem látható eseményekben, ilyen volt az ázsiai tengeri szökőár, a cunami, az orosz-ukrán vita keretében az orosz földgázszállításoknak a blokkolása a magyar-ukrán határon, a haiti földrengés és nagyon sok minden más. Kockázati tényező még a magyar belpolitika, mindenki előtt ismert a médiatörvénynek a visszhangja, egyelőre nem ismert az alkotmányozás visszhangja, de amikor, vagy mielőtt az alkotmányt elfogadják, az új alkotmányt, akkor ennek is lesz valamiféle visszhangja külföldön. Hát a belpolitika, a belpolitikai fejlemények, beleértve a médiatörvényt, az alkotmányozást és még sok egyéb dolgot, ami történt az utóbbi hónapokban Magyarországon. Tehát a belpolitikai fejlemények elvileg függetlenek az elnökségtől. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy külföldön nem feltétlenül választják el a belpolitikai fejleményeket az elnökségi ügyektől, ugye ez egy kockázati tényezője a magyar elnökségnek. További kockázati tényező az, hogy ugye Magyarországnak az államháztartási fegyelmet kell képviselnie, tehát itt szó volt a hat jogszabály elfogadásáról, ezeknek a jelentős része az államháztartásra vonatkozik, az államháztartási fegyelemre. Tehát Magyarországnak ugye az államháztartási fegyelem ügyét kell képviselnie, miközben eddig nem volt elkötelezett híve az államháztartási fegyelemnek Magyarország. Hát ez egy külön történet, de minden esetre ez egyfajta kockázati tényezője a magyar elnökségnek. Végül pedig engedjenek meg néhány szót a lengyel elnökségről. Ugye Magyarország soros elnökségét Lengyelország fogja követni. Ugye Lengyelország sajátos körülmények között fogja átvenni az elnökséget. 2011. novemberében parlamenti választások lesznek Lengyelországban. A társadalom a tapasztalatok alapján meglehetősen közömbös az Európai Uniós ügyekkel szemben. Ezzel a hátráltató tényezővel mindenképpen számolnia kell a lengyel elnökségnek. Feltételezhető, hogy a lengyel elnökség idején lezárul Horvátország Európai Uniós csatlakozásának a folyamata, és talán sikerül lezárni az Izlanddal folytatott csatlakozási tárgyalásokat is, illetve hát lengyel illetékesek, ugye a lengyel elnökséggel kapcsolatban olvasható az is, hogy csatlakozási tárgyalásokat kívánnak indítani egy egyelőre meg nem nevezett balkáni országgal. Ugye itt a Nyugat-Balkán országai között vannak tagjelöltek és potenciális tagjelöltek. Ugye a lengyel elnökség idején kerülhet sor, ugye ezek mind ilyen bizonytalansági tényezők, nagy kérdőjelek vannak itt a diákon is, a keleti partnerség keretében arra, hogy esetleg társulási szerződést köt az Európai Unió Ukrajnával, illetve a volt szovjet köztársaságok számára, állampolgárai számára vám és vízummentességet biztosít. Tehát a volt szovjet köztársaságokkal szemben ugye vámmentességet, illetve az állampolgárok számára vízummentességet helyez kilátásba az Európai Unió. A közös védelmi politikában is vannak feladatok, illetve nagy feladat az Európai Unió 2014 és 2020 közötti költségvetésének a kidolgozása. És hát ugye az Európai Unió energiapolitikáját is előre kívánják vinni. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ezzel szeretném befejezni ezt az előadást. Összefoglalóan azt szeretném hangsúlyozni, hogy egyelőre az elnökség tapasztalatai, hát csak néhány hét tapasztalata áll rendelkezésre, véleményem szerint kedvezőek, zökenőmentesen sikerült megszervezni az eddigi rendezvényeket és eseményeket, és talán a bevezetőben kellett volna megemlítenem, de talán még nem késő most szólni arról, hogy az elnökség ügyében ötpárti egyetértés jött létre még 2008-ban. Létrehoztak egy Európai Uniós elnökségi bizottságot a parlamenten belül, tehát az elnökségre való felkészülés az ugye nem egy kormánypárt vagy több kormánypártnak a feladata volt, hanem az összes politikai párt részt vett benne, illetve a parlamentben, magam is részt vettem egy konferencián, rendeztek különféle eseményeket, konferenciákat, beszélgetéseket civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel és egyéb szervezetekkel, tehát ez egy össztársadalmi ügynek tekinthető, és valószínű, hogy az is marad egészen addig, amíg véget nem ér a magyar elnökség. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hát én szívesen válaszolok kérdésekre, ha vannak kérdések. Elvettem a Tibor.
Szerettük volna kérni a nézőktől, vagy a hallgatóságból, hogyha felmerültek olyan kérdések, amelyeket professzor úrtól meg szeretnének kérdezni, tegyék ezt meg. Vigyünk mikrofont, vagy hangosan megpróbál.
Aztán kérjük a professzorútól, ami hallatóban magyar elnökség programjáról. Hát nagyjából ez leszabályozott, sőt, már eldőlt a belga elnökség alatt. Tehát ha ezt így megvalósítjuk, rendben, szervezményeljük, megoldjuk, hát akkor kapcsolatban nem történik, azt mondjuk, hát megcsináljuk. De hogy a magyarokat ismerjük, úgy szeretnék, hogy a magyar bűtőt beletenni. Erről nem hallunk, sem a sajtóban, azt a professzorútól sem hallottam, hogy mi lenne az,
a dolgok jelenlegi állása szerint nem hiszem, hogy lesz ilyen. Lehetnek még váratlan események, amelyeket egy huszárvágással kell megoldani. Ugye Nagy Sándor a gordiuszi csomót úgy oldotta meg, hogy a kardjával ketté vágta. Nem lehet kizárni, de egyelőre én nem látom azt, hogy lenne erre lehetőség a dolgok jelenlegi állása szerint. Ezek persze változhatnak. Én most itt szándékosan nem beszéltem arról, hogy hogyan választották ki a felkínált borokat, milyen hungarikumokkal foglalkoznak. A sajtóban erről bőven lehet olvasni, meg hogy néz ki a Gödöllői Grassalkovics, azt nagyon szépen megcsinálták egyébként. Inkább olyan összefüggéseket szerettem volna boncolgatni, amelyekről kevesebbet lehet olvasni. Tehát ez nyilván az országimást ez javítja, vagy ha kudarcba fullad valami, akkor rontja. Tehát itt inkább arról van szó, hogy sok lehetőség van a rontásra, a hibázásra, tőlünk függetlenül is egyébként, tehát ez nem szándékosságot nem tételez fel senki természetesen, hanem hát úgy alakulnak a dolgok, hogy nem lehet jól kijönni belőlük, de ez egyfajta tűzkeresztség is, tehát azt mondják, hogy azok az országok, amelyek még nem töltöttek be soros elnökségi funkciót, nem láttak el soros elnökségi funkciót, azok még igazából nem is igazi tagjai az Európai Uniónak, tehát ez a vizsga feladat nem a csatlakozásra való felkészülés, hanem a soros elnökség. Ugye, Szlovéniában ez egy össztársadalmi ügy volt. Ha jól emlékszem, magyar szakemberek is mentek oda segíteni, mert elég az ország gazdasági dimenzióiból adódóan kicsi az államapparátus, máshonnan is kapott segítséget Szlovénia. Belpolitikai területen békét kötöttek, tehát egy korrekt elnökség volt. Más oldalról viszont katasztrófa volt a cseh elnökség, ahol az ellenzék az ugye az elnökség idejét találta alkalmasnak arra, hogy megbuktassa a kormányt. Ez egy negatív példa, de hát ehhez mellé kell tenni Václav Klaus elnöknek az euroszkepticizmusát, a dolgok azért úgy összefüggenek, itt azért Magyarországon erről nincs szó.
További kérdés, hozzászólás. Parancsoljon.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a költségvetés tervezéssel kapcsolatban lehet-e valamit sejteni? Jelenleg ugye a 2007-2013-as ciklusban a magyar nemzeti összteljesítménynek nagyjából a 10%-a érkezik be tudomásunk szerint arányban. A nettó befizetője az uniónak. Tervezik-e azt, hogy föntartják ezt a támogatási készséget? a 14-20-as időszakra. Ezt azért kérdezem, hogy nem beszélünk róla, de beleegyezkedett ez a kérdés az országtól, hogy ez van. Felmarad ez?
Hát talán ez a 10%, ez a GDP 10%-a, ez talán egy kicsit nagynak tűnik számomra.
3 milliárd.
Ez inkább a beruházásoknak lehet a 10%-a valószínűleg, nem? Hát 100 milliárd a magyar GDP, 100 milliárd euró, tehát itt akkor évi 3-4 milliárd az 3-4% le. Valószínűleg a beruházásoknak a 10%-a ott az elképzelhető. Ugye ez a bizonytalanságot jelzi az, hogy egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy 2014 és 2020 közötti költségvetési periódus lesz. Persze, ha már elfogadták az Európa 2020 stratégiát, akkor valószínűleg nem nagyon fognak változtatni rajta, legfeljebb ketté vágják. Két periódus lesz, de vitatják ennek a 7 éves periódusnak a megalapozottságát nagyon sok szempontból. Például azért, mert az Európai Parlament mandátuma, a parlamenti képviselők mandátuma az a költségvetési periódus közepén jár le, új európai parlamenti képviselőket választanak, semmi közük az előző költségvetéshez, tehát a legitimáció problémáját hangsúlyozza ez a gondolatmenet. Ugyanígy az Európai Bizottsággal, mandátumával kapcsolatba hozhatók ezek az érvek. Bizottsági kollégium mandátuma szintén lejár a költségvetési periódus idején, ott is akkor egy olyan bizottság veszi át lép hivatalba, amely nem vett részt ennek a költségvetésnek a kidolgozásában. Tehát ezt valahogy majd megoldják. A lényeges kérdés az ugye az, hogy akkor most milyen lesz ennek a költségvetésnek a szerkezete. Itt többféle állandó vita van a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek között. Ugye a nettó befizetők azok sokallják a hozzájárulást a költségvetéshez, a nettó haszonélvezők pedig keveslik az Európai Uniós forrásokat. Hát ez gyarló emberek vannak ott is, mi is gyarló emberek vagyunk, hát ez természetes. Valamilyen kompromisszumot kell találni. Ugye itt igen, a fejlettebb régi tagállamok abban érdekeltek, hogy a jövőorientált területekre csoportosítsák át az erőforrásokat, a költségvetés forrásait, kutatásfejlesztés, versenyképesség javítása, stb. Nekem az a véleményem, hogy az új tagállamok azok a gazdasági felzárkózásban érdekeltek, kevésbé tudják kihasználni a kutatásfejlesztéssel kapcsolatos lehetőségeket, vagy a versenyképességgel kapcsolatos lehetőségeket. Ha lesz is ilyen eltolódás, akkor garantálni, intézményes garanciák kellenek, hogy bizonyos minimális nagyságrendben részesedjenek ezekből a forrásokból. Tehát az új tagállamok Magyarországot is beleértve a gazdasági felzárkózásban, a kohézióban, a kohéziós politikában érdekeltek, és hát ez kisebb hangsúlyt kap az Európa 2020 stratégiában. Tehát keményen kell lobbizni, hogy ezek a források rendelkezésre álljanak az új tagállamok számára a későbbiekben is. Ezzel egyébként foglalkozik az Európai Szociális és Gazdasági Európai ez a Gazdasági és Szociális Tanács ezzel a kérdéssel napirendre vette, tehát éles viták folynak. És egy dolgot még nem említettem, a közös agrárpolitikát, a mezőgazdaságot, amiben ugye Franciaország is érdekelt, tehát ott is nagy viták lesznek. Kérdés egyébként úgy vetődik fel, hogy most hogyan tervezzék a költségvetést? Alulról fölfelé, vagy felülről lefelé? Tehát meghatározzák a költségvetés terjedelmét, mondjuk a bruttó nemzeti jövedelem 1,5-2%-a, hát 1% fölé nem akarnak elmenni, és ebből vezetik le a különböző politikákat, beleértve a kohéziót, versenyképességet, kutatásfejlesztést, vagy előbb a politikákat, a prioritásokat határozzák meg, és ezekhez rendelik hozzá a forrásokat, például Európai Uniós adóknak a kivetésével, mondjuk üzemanyagadó, vagy bármilyen más adó, ezzel kapcsolatban vannak elképzelések. Hát ezekre a kérdésekre egyelőre nincsenek még válaszok. A bizottság 2 évvel ezelőtt indított egy társadalmi vitát, erről publikáltunk is, elküldtük a bizottságnak az álláspontunkat, szakmai folyóiratokban az én álláspontom megjelenik. Hát nyilván ez politikai döntés, politikai elhatározás kérdése lesz, hogy hogyan alakul a költségvetés. Az Európa 2020 stratégia kidolgozása kapcsán a bizottság azt javasolta, hogy hagyják békén a költségvetést. Tehát nem akarták összekeverni a költségvetés tárgyalásával, mert akkor ez a vita partalanná vált volna. Viszont az Európa 2020 stratégiából, a kohéziós politikából is adódnak bizonyos követelmények a 2014 utáni költségvetésre. Bármennyire szeretném, de nem tudok határozott választ adni erre. Itt a magyar álláspont az nagyjából világos, hogy nekünk mi az érdekünk. Ez érdeke az új tagállamoknak is, tehát ugye itt azért a területi egyenlőtlenségek a legutóbbi bővüléssel nagyon erőteljesen megnőttek, szóval itt azért a Szabolcsi térség, vagy Lengyelországnak bizonyos elmaradott régiói, azok egészen más kezelést követelnek. Ugye itt azért a digitális Európa, meg kutatásfejlesztés, az kevésbé releváns, itt munkahelyekre van szükség, és egyéb problémák vannak. Köszönöm szépen.
Szépen professzor úr válaszát, és akkor egy utolsó kérdést az úrtól. Parancsoljon!
Köszönjük szépen az előadást! Én Európa szkeptikus vagyok. Én úgy látom, hogy a magyar kormánynak, a járműségnek a roppant szűk a mozgás tere, 80%-20%, de ez nem csak a magyar járműségre vonatkozik, hanem minden járműségre. Mert úgy érzékelem, hogy ez a sokféle bizottság, hát annyit föltetszett sorolni, hogy ez egy olyan bozott, egy olyan dzsungel, hogy ebben a bozottban és ebben a dzsungelben nem vesznek a nemzetiért, nem érvényesülnek, nem is érvényesülnek nekem. Mellettem azok programok vannak, 80%-a is összetettünk, hogy esetleg 20%-ban a magyar elnökség is vagy javasoltak valamit. Vagy nem látok egészen tisztán.
Nézzük más oldalról a nemzeti érdekeket. Ugye Magyarország Európai Uniós tagként forrásokhoz jut az Európai Unió költségvetéséből összesen 7 év alatt, 25 milliárd euróhoz jut. Ez bődületesen nagy pénz forintban kifejezve, beruházásoknak a 10%-a, GDP 3-4 egyes években 5%-a. Tehát erről lemondani, ez nagy hiba lenne véleményem szerint. Itt van az energiaellátás. Magyar kormány tárgyal az orosz kormánnyal, egyértelmű a tárgyalási alkuerő aszimmetriája, a különbsége. Az Európai Bizottság képviselői tárgyalnak az orosz kormánnyal, 500 millió lakossal mögöttük, és egy óriási gazdasági potenciállal mögöttük, egészen más féleképpen vetődnek fel ezek a problémák. Tehát most csak az energiabiztonságot mondtam, említettem. De hát van még egy sor egyéb olyan tényező, ami alapján véleményem szerint az előnyök és a hátrányoknak a mérlege mindenképpen pozitív. Nemzetközi gazdasági kapcsolatokban nem mindegy, hogy Magyarország tárgyal, vagy nem Európai Uniós tagállamként tárgyal egy másik országgal, kereskedelem politikai kérdésekről, vagy pedig az Európai Unió tagjaként, ugye az Európai Bizottság képviseli Magyarországnak a külgazdaságpolitikai érdekeit. Tehát itt egyetértek azzal, hogy nagy a bürokrácia, nagyon sok a bizottság, hosszú ideig tart, amíg a döntések megszületnek, de végül is azok a szabályok, amelyeken az Európai Unió nyugszik, amelyek az Európai Unió működését irányítják, vezérlik, ezek a szabályok, gazdasági szabályok, ezek minden egyes országnak az érdekében állnak. Tehát az, hogy az államháztartás ne adósodjon el, ne legyen nagy az államháztartási hiány, ne nőjön az államadósság, ne érjen el az államadósság fenntarthatatlan nagyságrendeket, ezek Európai Unió nélkül is követelmények a magyar gazdaságpolitika számára. És ha visszaemlékszünk a 2008 októberi eseményekre, amikor ugye egy ilyen likviditási és bizalmi válság volt Magyarországon, jó részt a magyar gazdaságpolitikától függetlenül, mert ugye ennek az volt az oka, hogy külföldi elemzők bepánikoltak, külföldi piaci szereplők bepánikoltak, attól tartottak, hogy az éven belül lejáró adósságokat nem tudja, külső adósságot nem tudja Magyarország törleszteni, mert 25 milliárd eurónyi adósság járt le akkor egy éven belül, és az MNB devizatartalékai 15-16 milliárd euróra rúgtak, és erre elkezdték adni a magyar eszközöket, hát akkor ugye itt Magyarország, az Európai Unió és a Nemzetközi Valuta Alapnak a segítségével kezelte ezt a válságot. Megjegyzem, hogy ez nem állami probléma volt, mert a külső adósságállomány, Magyarország külföldi adósságállományának kétharmada az nem állami, az a vállalati szektorra, illetve a háztartásokra jut, tehát az üzleti szférára jut, és a háztartásokra, ugye a bankokon keresztül devizahitelek. Tehát megint egy dolog, ami miatt úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előnyös és hasznos Magyarország számára. Tehát itt azért a magyar gazdaságpolitikának a mozgástere az jóval nagyobb volt. Az más kérdés, hogy ez egy hibás gazdaságpolitika volt, amit a politikai ciklusok gerjesztettek, hogy ugye nyerjük meg a választásokat, licitálás, stb. 100 napos program, mit tudom én, micsoda. Hát ez így sehogy sem megy semmiképpen. De ha nem lett volna az EU, akkor előbb kellett volna behúzni a féket. Tehát a saját hülyeségeink alól semmi nem mentesít az Európai Unió sem. Mozgástér szerintem van. Nehéz, macerás, időnként azt gondolja az ember, hogy a fenébe az egésszel, de talán higgadtan érdemesebb végig gondolni ezeket a dolgokat. Itt közben még van egy jelentkező, sőt kettő.
Hogy van-e lehetőség arra, hogy az oktatás területén a gazdasági felzárkózásunk mellett hát felkészüljön az országunk arra, hogy a szél- és napenergia fejlődéshez csatlakozni tudjunk majd, lesz az oktatás felkészül erre, mert hát én tudomásom van róla, hogy hát a szomszédban Németország nagyon erőteljesen fejleszt, és a világon mindenfelé terjeszti majd ezt a lehetőséget, hogy hát mi is elvileg legalább felügyünk erre készülni.
Hát ugye a szél és itt a szélenergia jöhet elsősorban számításba, de Magyarországon a megújuló energiaforrások közül a biomasszának van perspektívája elsősorban. Tehát szélerőműveket fognak csinálni, ez egy szabályozási kérdés. Tehát hogy hogyan szabályozzák az áramátvételi díjakat, vannak-e ösztönzők a beruházások végrehajtására? Ez politikai akarat kérdése és szabályozásnak a kérdése. A napenergia az inkább a déli országokban jöhet számításba nagy mértékben. Még volt kérdés itt a hallgatónő.
illetve azt megelőző csoportos elnökség első tagjának és a spanyol elnökség munkájának?
Hát a spanyol elnökség az nem volt túl jó, túl sikeres. Az nem volt túl sikeres, hát ebben szerepe volt annak is, hogy... Tessék?
Rossz volt az időben, amiben
volt. Rossz időben kapta meg ezt a funkciót Spanyolország, úgy van. Ugye Spanyolországot nagyon nagy mértékben sújtotta a válság, és a gazdasági válság kezelésével volt elfoglalva Spanyolország elsősorban. És ez rányomta bélyegét az elnökségre is, tehát az egy eléggé kudarcos elnökség volt, nem volt sikeres elnökség.
Nagy számán is látszik, hogy ez egy nagyon érdekes téma. Gondolom professzor úr elérhető, és kérdéseket el tudjuk hozzájuttatni. Köszönjük az önök részvételét, és ezen a helyen szeretném jelezni azt, hogy egy hónap múlva, március 9-én, ugyanebbe az időpontban Patyi András, a legfelsőbb bíróság bírája, az alkotmány kidolgozási folyamatban részt vevő Széchenyi egyetemes kollega fog előadást tartani az alkotmányozási folyamatról és az új alkotmányról. Tehát egy másik társadalomtudományi téma, biztos nagyon érdekes, biztos sokakat érdekel, szeretettel és tisztelettel várjuk önöket. Viszontlátásra, további jó estét!